szeretnénk rendezni. Tehát sok kérdés lenne, és úgy érezzük, hogy nem az a pillanat van a szigorú adóbeszedési, a szigorú ellenőrzési feladatok végrehajtása során, ami azt indokolná, hogy most kell végrehajtani a pénzügyőröknek a jogviszonyának a lerontását. Tehát most pont nem az az időszak van, most mindenkinek álláspontunk szerint a munkával kell foglalkoznia.
Várhatóan mikor fog összeülni a RÉF?
Hát a RÉF-ülést külön kezdeményezte a Vámis pénzügyi dolgozók szakszervezete összehívása, és a múlt héten pedig kezdeményezte az összehívást az egész RÉF oldal. Tehát nehogy az legyen, hogy csak a pénzügyőrök, az egész RÉF oldal kezdeményezte ebben a témakörben is az összehívást. Én remélem, hogy a törvényt betartják, és remélem, hogy a RÉF-ülésen meg tudjuk vitatni a NAV törvény módosításának tervezetét, és remélem, hogy kompromisszumok is kialakulhatnak ebbe a kérdésbe.
Ön tehát bizakodó?
Hát, próbálok az lenni.
Holecz Gábornak, a Vámis pénzügyi dolgozók szakszervezet elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, viszont hallásra.
Én is köszönöm, és szolidaritásunkat fejezzük ki, mert azt elfelejtettem a Klubrádióval és a Klubrádió dolgozóival.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm
szépen.
Viszont hallásra.
Sokalom.
Klubrádió. Tények. Vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Nem támogatja a legnagyobb pedagógus érdekképviselet a köznevelési törvénytervezetét. A pedagógusok szakszervezete felhívja a figyelmet az immár véglegesnek tűnő koncepcióról nem egyeztetett érdemben a kormány. Hiába ígérte ezt egy hónappal ezelőtt az oktatási államtitkár. Nem támogatja a főpolgármester az új színház nevének megváltoztatását, a teátrum átnevezését a színház igazgatói posztjára kiírt pályázat nyertese Dörner György színész tervezi, az általa beadott anyag szerint. Tarlós István ugyanakkor leszögezte a kinevezést, illetően nem visszakozik. Cáfolja az adóhivatal azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint kiemelt ellenőrzésre számíthatnak a végtörlesztéssel élők. A szervezet közleménye szerint nem lesz semmilyen nyilvántartás a végtörlesztőkről, ezügyben a bankoktól sem kér információt a hatóság. Holnap borongós, a mainál enyhébb idő lesz, komoly eső nélkül reggel 7, délután 17 fokkal. Csütörtökig nagyjából hasonló körülményekre számíthatunk, aztán újra lehűlés kezdődik, hajnalonként a fagy sem kizárt, napközben változóan napos időben elszórtan lehet kevés eső a hétvégén is. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A Vörkánia internetes állásportálnak a különböző kutatásairól rendszeresen beszoktunk számolni ebben a műsorban, annál is inkább, mert érdekes eredményekre jutnak, illetve támpontot adnak az eligazodásban. Most éppen egy bérfelmérést készítettek. A kutatásban összehasonlították az ország különböző régióit a jövedelmi viszonyok szempontjából. A telefonán Fica János, a Vörkánia szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én végigolvastam ezt a kutatást, és mondjuk egyáltalán nem lepődtem meg azon, hogy Budapesten a legjobbak a kereseti viszonyok. Azt gondolom, hogy e tekintetben nincs új a nap alatt.
Így van, ez nem jelent nagy meglepetést. A korábbi regionális kutatásaink is hasonló eredményeket mutattak, tehát mindig a fővárosban jöttek ki a legmagasabb bérek. Igazából ezt nem is szerettük volna megcáfolni. Inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyiben különböznek a bérek, vagy az ország egyes megyei mennyire vannak lemaradva a budapesti bérekhez képest.
Budapesten a legmagasabb az átlagbér, ugye az önök számítása szerint 288 ezer forint, és ott, ahol a legkevesebb, a 160 ezer forint, tehát nagyon-nagyon hatalmas az olló.
Így van, nagyon nagy a különbség, ugye a legalacsonyabb átlagbérek Somogy, Békés, illetve Nógrád megyében jöttek ki. Somogy megyében 170 ezer forint, de a másik két megyében 160 ezer forint körül mozognak az átlagbérek. Míg ugye a budapesti bérekkel egyedül Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Fejér megye, hát nem is tudja felvenni a versenyt, igazából valamennyire meg tudják közelíteni, ugye Komárom-Esztergom megyében 220, Győr-Moson-Sopron megyében 215, és Fejér megyében is 215 ezer forint az átlagbér. 200 ezer forint fölött egyébként még Vas és Pest megye került csupán.
Hogyha megnézzük ezeket a régiókat, akkor a magyarázat is nekem legalábbis kézenfekvőnek tűnik. Tehát Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Vas megye azok a régiók, ahol a legtöbb fejlesztés volt, ahova a legtöbb multi, már gyártók vagy összeszerelő üzemek betelepedtek, tehát hogy azt gondolom, hogy ez tükröződhet vissza.
Így van, ugye ipari parkok, fejlesztések, befektetések a legjobban ezekben a régiókban, megyékben működnek, ezért nem meglepő, nem véletlen, hogy ezekben a megyékben vannak 200 ezer fölötti átlagfizetések. Ami némi változást jelent, hogy a korábbi években Győr-Moson-Sopron megyében magasabbak voltak a bérek, mint Komárom-Esztergom megyében. Ez az utóbbi egy évben változott meg csupán, de igazából abban sincsen változás, hogy Fejér, Vas és Pest megye az a három régió, mely még közelíteni tud a másik két régióhoz.
Heves és Veszprém megye éppen, hogy a 200 ezeres küszöböt eléri 196, illetve 194 ezer forinttal. Ennek mi lehet az oka, illetve változott-e a rangsorban ez a két megye a korábbi felmérésekhez képest?
Igazából számottevő változás nem volt, ez a két megye a középmezőben szokott elhelyezkedni a korábbi években is, csak úgy, mint Hajdú-Bihar megye, ahol ugye 186 ezer forint jött ki. A középmezőben számottevő változás nem történt így összességében véve, a legtöbb megyében 180 ezer forint körül mozog az átlagbér, a sereghajtó megyék...
Vagyis közül... Nógrád, ugye? Nógrád megye, ahol 160 ezeres küszöböt sem éri el.
Így van, és Békés megye szintén a legalacsonyabb átlagbérre rendelkező régió között szokott lenni, viszont Tolna megye meglepő módon némileg ebben a régióban javult a helyzet, ugyanis a korábbi években az átlagfizetés ebben a régióban 170 ezer forint körül szokott mozogni, idén már 182 ezer forint az átlagbér Tolna megyében.
Az, hogy Borsod-Amalói-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hát sokkal rosszabb helyzetben van, az mondjuk engem nem lepett meg, de Baranya megye igen, hogy egy szinten van nagyjából Jász-Nagykun-Szolnok megyével 172 ezer forintos átlagbérrel. Valahogy azt gondolta volna az ember, hogy abban a megyében jobbak a kereseti viszonyok.
Így van, de összességében elmondható, hogy tényleg a fővárosok koncentrálódnak. Egyrészt ugye a legtöbb állás lehetőség is Budapesten található, és a legmagasabb bérek sem véletlenül itt vannak, és érezhető, az eddigi kutatásaink azt mutatják, hogy egyre jelentősebb az előnye ugye a nyugati megyéknek, Komárom, Győr, Székesfehérvár, illetve Veszprém környékének. Tehát egyre jobban erősödnek ezek a megyék, míg a többi megyében jobban érezhető a lemaradás. Tehát érezhető némi szakadék az ország
nyugati és keleti.
És keleti felek között.
De hát azt gondolom, én mióta élek, mindig ezt hallom, tehát ugye, hogy akkor inkább fogalmazunk úgy, hogy ez a kettő közötti hatalmas szakadék, ez nem lesz kisebb, hanem inkább nagyobb lesz.
Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy igen, sajnos azt érezzük, hogy nem csak a fizetések tekintetében, tehát az állás lehetőségek tekintetében is egyre nagyobb a szakadék, egyre nő ez a különbség, ugyanis éppen ezek miatt a befektetések, ipari parkok, új ipari parkok miatt nagyon sok új állás lehetőség van az ország nyugati felében, míg a keleti feléből az álláskeresők kénytelenek a fővárosba vagy az ország nyugati felébe költözni és ott szerencsét próbálni.
Ezek átlag jövedelmek, amiről most beszéltünk, nyilván megnézték, hogy a különböző beosztásokban vagy munkakörökben dolgozóknak a bére hogyan változik, illetve milyen különbségek vannak. Ugyanezek a különbségek felfedezhetők-e mondjuk egy segédmunkás esetében, és akkor direkt mondtam a segédmunkást.
Igen, nagyjából az arányok nem változnak, tehát meglepő adatok itt sem jöttek ki. Különböző pozíciószintek szerint is megnéztük a béreket az ország egyes régióiban. Segédmunkások, adminisztratív alkalmazottak, műszaki területen szakképzett alkalmazottak és a menedzserek közép- és felsővezetők körében. Ami például érdekes adat, hogy Budapesten a segédmunkások átlagosan többet keresnek, mint például az adminisztratív alkalmazottak Békés, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ugye az ember azt gondolná, hogy egy irodai alkalmazott valószínűleg többet fog keresni, mint például egy segédmunkás, de akkora a bérszakadék, bérkülönbség mondjuk a főváros és Békés megye között, hogy még a segédmunkások is valamivel többre számíthatnak, mint az adminisztratív alkalmazottak Békés. Békés megyében, de egyébként pedig az összes pozíció szintre elmondható, hogy mindenhol természetesen a fővárosban vannak a legmagasabb bérek, és Békés, Csongrád megyében jöttek ki, illetve Tolna megyében jöttek ki a legalacsonyabb bérek. Ugye például a segédmunkások esetében ugye említettem, hogy Budapesten a legmagasabb, ott közel 125 ezer forint, Békés, Csongrád és Tolna megyében 100 ezer forint. Az adminisztratív alkalmazottak az előbb említett Békés megyében csupán 120 ezer forintot keresnek, mint például a fővárosban 190 ezer forintot. A műszaki területen szakképzett alkalmazottak esetében még nagyobb ez az abszolút értékben mért különbség. Ugye ott a fővárosi alkalmazottak 325 ezer forintot, mint például a sereghajtó Békés megyében 199 ezer forintot, vagy Nógrád megyében 195 ezer forintot keresnek, és például, hogy végezetül mondjuk a menedzsereket, a középvezetők és a felsővezetők bérét nézzük meg, a középvezetők a fővárosban 427 ezer forintra számíthatnak, Csongrád megyében például 244 ezer forintra, tehát elég nagy ez a különbség.
A legnagyobb a különbség a felső vezetők között, ahogy láttam, mert a fővárosban 771 ezer forintos átlag jövedelem jött ki, és Békés megyében 358 ezer forint, hát ez több, mint a duplája, amit megkeresnek a fővárosban, ugyanazzal a beosztással, ugyanazzal a felelősséggel, azért ez megdöbbentő adat.
Igen, ugye itt azt is figyelembe kell venni, hogy még ugye a fővárosban a nagy nemzetközi cégek, vagy az országosan működő nagyvállalatok vezetői béreit és bele tudjuk számolni ebbe az átlag fizetésbe. Addig mondjuk Békés megyében nem sok nagyobb, vagy nagyvállalat, vagy nemzetközi cég központja található. Itt ugye a leginkább Békés megyében leginkább kisebb vállalkozások, kisebb KFT-k vezetőinek bérét számoltuk, amelyek nem összehasonlíthatóak mondjuk egy nemzetközi nagyvállalat vezetőinek bérével.
A jövedelem viszonyokról beszélgettünk, illetve a rangsorról már beszélgettünk, hogy az elmúlt évhez képest nagyon lényeges változás nincs, és nyilván önök sem vártak, viszont ezek a nagy különbségek megvoltak-e, tehát például a felső vezetők esetében tavaly is érezhető volt-e ez a nagy különbség, vagy ez most jött ki ennyire?
Tavaly is érezhető volt a korábbi években is, nem csak tavaly, ez a nagy különbség a főváros és mondjuk éppen Békés vagy Nógrád megye között. Megvoltak igen ezek a bérkülönbségek, ekkora viszont nem volt, tehát például éppen a felső vezetők esetében ez az adat minket is megdöbbentett. Azért jelentős volt ez a bérkülönbség, de tényleg idén már szinte kétszerese a felső vezetők átlagfizetése a fővárosban, mint az ország legszegényebb régióiban. Tavaly előtt igazából ilyen 80%-os, 70-80%-os különbséget mértünk, idén pedig ugye már több mint 100%-os ez a bérkülönbség.
Fica Jánosnak, a Vörkánia internetes állásportál szóvivőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt és beavatott annak a kutatásnak a részleteibe, amelyet azzal a céllal készítettek, hogy megnézzék, hogy milyen bérviszonyok vannak az ország különböző régióiban, és ahogy ezt megbeszéltük, sok meglepetés nem okozott az idei eredmény sem, hisz Budapest azt lehet mondani, hogy még mindig mindent visz. Köszönöm szépen az interjút.
Köszönöm szépen én is.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Klubrádió. A beszélgető társ.
Reklám. Öngondoskodás 2011 konferencia. A társadalom öngondoskodási képességének erősítéséért október 26-án Budapesten. A gazdasági válság hatására egyre többen ébredtek rá az öngondoskodás szükségességére. De még nem elegen. A rendezvény főtámogatója az OTP Bank. További részletek a www.piacésprofit.hu-n.
Csapán. Vadász színház. Télik szerepében.
Szervész Tibor.
Vagy Gálvölgyi Álom.
Oszkár szerepében.
Gálvölgyi Álom.
Vagy Szervész Tibor.
Minden lehetséges.
Nem hiszik, járjanak utána.
Furcsapár, furcsa.
Fergeteges komédia.
Október 15-től.
Illetve október 26-tól.
A Vadász színházban.
A Lehel csarnok mindig friss hazai árukkal, széles választékkal és hagyományos piaci hangulattal várja kedves vásárlóit a hét mindennapján. Mert tudja, a Lehel mindig egy kicsivel több, és egy kicsivel olcsóbb.
Reklám hangzott el. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. We'll be right back.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Jogtalanul figyeltette meg a veszprémi Obi Király Kálmánt, a KÉSZ, vagyis a Kereskedők Érdekvédelmi Szakszervezetének elnökét, az áruház korábbi vezetőjét, ezt állapította meg az ombudsman. Király Kálmán itt van a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, kedves csókolom!
Nagyon kemény ez, amit az ombudsman leírt, szóval aki körön kívül van és elolvassa, az is elgondolkodik azon, de mi is történt tulajdonképpen?
Hát az ombudsman jelentés egy korrekt, exakt jelentés, az igazi a háttér történet, ami mögötte van. Nekem úgy tűnik, hogy ez a megfigyelés, amiről ott az ombudsman ír, nem abban az időszakban történt, és nem abban a formában, csak hogy ott az ombudsmannal közölték az adatokat. Tehát ennél egy kicsit mélyebb ez a helyzet, súlyosabb, ugyanis az ombudsmani jelentés szerint egy másfél hónapig tartott ez az áldatlan állapot, én inkább másfél évnek nevezném, hiszen idén júniusban is van egy jegyzőkönyv, ami bizonyítja, hogy megfigyeltek.
De hogy lehet valakit megfigyelni, egy áruházvezetőt? Ugye ön új szakszervezetet alapított, és tagokat kezdett toborozni, és az OBI tavaly tavasszal meg is szüntette ezért a munkaviszonyát, tehát nagyon finoman szóltam, vagyis kirúgták.
Én ezt állítom a munkaidő vitánkba, az OBI azt állítja, hogy én nem jól végeztem a feladatomat. Egy kicsit az időrendiség úgy azt mutatja, hogy februárban megjelöznek egy szakszervezetet, március 4-én mentesítenek a munkavégzés alól, és április 3-án kirúgnak. Nekem az esetek, események egymás utánisága ugyanazt tud lenni, amit önnek. A OBI szerint nem ez történt, ők jogszerűen nyártak el, hát majd kiderül, én bízom benne nem sokára, hogy tényleg mi történt. Egyszer már ugye első fokon a bíróság nekem adott igazat, most újra tárgyalják egy eljárási hiba miatt, úgy gondolom, hogy nem sokára pont kerül ennek az ügynek a végére, és akkor azt mondhatom majd én is, amit ön, hogy igen, megállapítást nyert, hogy azért kerültem az utcára, mert szakszervezetet alapítottam.
De akkor térjünk vissza oda, hogy mi az, hogy megfigyelték, tehát kinek milyen feladata volt, hogy megfigyelje önt, vagy regisztrálja, hogy mit csinál?
Amit én ebből érzékeltem, az az volt, hogy ha beérkeztem a veszprémi áruházba, akkor fokozott figyelem fordult rám, legalább egy-két őr mindig a közelembe volt, tehát látó távolságon belül, ami elég volt jellemző. Az, hogy a kamerarendszerrel volt figyeltem meg, és egyéb technikai eszközökkel, az csak most vált egyébként számomra is világossá, tehát ezek szerint nem csak élőerős megfigyelés volt. Egy úgynevezett szoros őrizet alatt álltam, egy idő után egyébként én elkezdtem lefényképezni az őröket, mert már gyanús volt, hogy valami történik. Majd amikor az egyik őrrel szóváltásba keveredtem, ő nehezményezte, hogy én fényképezek, megkérdeztem, hogy miért a fényképezhetnék egy áruházba, ahol nem tilos. Addig-addig vitatkoztunk, míg én fölhívtam ennek a vagyonőrcégnek a tulajdonosát, egyik ügyvezetőjét, aki azt mondta, hogy nem tud erről semmit, majd másnap visszahívott és elnézést kért, és elmondta, hogy valóban ezt az utasítást kapták. Na ekkor fordultam az adatvédelmi biztoshoz, hiszen ekkor már hát nem csak éreztem, hanem tudtam, hogy mi történik.
Azt mondta, hogy készültek jegyzőkönyvek is.
Igen, sajnos én nem láttam, nem tekinthettem bele, hogy miket jegyzőkönyveztek, azt, hogy miről beszéltünk, állítólag azt is jegyzőkönyvezték, hogy ezt hogy tudták, hiszen én bemegyek egy áruházba, és ugye, mint az adatvédelmi biztos jelentéségből is kiderül, többségében a kisfiammal mentem be, hiszen ő nagyon szereti az áruházat, nagyon szereti a szőnyegeket, kaszákat, jól érzi magát ott. Tehát nem azért a tevékenységért mentem be, amit ott felsoroltak, ez a három ok, amit a megfigyelés jogalapjává próbáltak tenni.
Mi az a három ok?
Hát a három ok, hogy a munkatársaim, volt munkatársaim nyugodtan tudják végezni a tevékenységüket, én ne akadályozzam benne őket. A második ok az volt, hogy nehogy adatot lopjak az OBI-ból, hiszen köztünk munkaügyi vita van. A harmadik ok pedig egy nagyon érdekes, azt írták, hogy vigyáztak rá, hogy nehogy a kisfiamat baleset érje. Ez a három ok, ez annyira üti egymást, tehát a kisfiammal együtt elmentem az OBI-ba zavart kelteni, és adatot lopni.
De ezt most arról az időszakról beszél már, amikor önt, ugye, önnel megszüntették a munkaviszonyt, mert hogy azt gondolom én, hogy egy szakszervezeti vezető az bármikor bemehet a munkahelyekre, vagyis gondolom, hogy akkor különböző OBI-kba bement.
Ez teljesen magáncélú látogatás. Hát az OBI területére én szakosan nem lépek szakszervezeti tevékenység keretében, csak előre egyeztetett időpontba.
Akkor beengedik, és semmiféle atrocitás nem éri?
Hát azt tudom mondani, hogy most már igen, hiszen volt egy határozat a munkaügyi felügyelőség részéről, hiszen megakadályoztak például Budapesten a Szabályok Parkban egy ilyen szakszervezeti tájékoztató megtartásába.
Hát a legutóbbi eset pedig most nyáron történt Szexádon, ahol egy engedélyezett, előre bejelentett, négy áruházban már végrehajtott taktoborzás és a munkavédelmi rendszabályoknak a vizuális megtekintése és esetleges hiányosságok rögzítése kapcsán. Hát nem engedtek fényképezni, egyszerűen ki akartak dobni az áruházból fizikálisan. Ez a kidobatás egyébként egy visszatérő motívum, hiszen megpróbáltak idén nyáron is kidobni a Veszprém áruházból. Innen van ez a jegyzőkönyv, jól tudom bizonyítani, hogy megfigyeltek, sőt, nem csak megfigyeltek, hanem megpróbáltak fizikálisan kidobni. Az őrök tagadták meg teljesen jogszerűen, azt mondták, hogy ők nem fognak ilyet csinálni.
Mondja, próbált ön az OBI vezetőihez bebocsátást nyerni? Próbált ő velük beszélni, hogy magyarázatot kérjen tőlük?
Nincsen közöttünk direkt kommunikáció. Az OBI egy külső ügyvédi irodát bízott meg a szakszervezettel való kapcsolattartásra. Közvetlenül én e-mailt sem tudok küldeni a saját szakszervezeti e-mail címünkről, ezt blokkoltatja az OBI tavaly március óta, annak ellenére, hogy mi kifogással éltünk, és ugye a kifogást nem rendezte, tehát nem lehetett volna életbe léptetni és életbe tartani ezt az intézkedést. Azóta is ez van, egy külsős ügyvéd úrnak én írok, aztán majd kapok választ az ügyvéd úron keresztül, tehát semmiféle direkt kommunikáció nincs, csak ha valamilyen egyeztetést kezdeményezünk, oda jön el az ügyvezető, ha eljön.
Mekkora szakszervezet ez a kereskedők érdekvédelmi szakszervezete?
Mi csak ebbe a Balkács áruházba tevékenykedünk, ahol durván 1500 fő munkavállaló van. Ebből az 1500 főből van 140 tagunk, ami ugye 10%-os lefedettség. Az igazán érdekes benne az, hogy összesen 7 áruházba vagyunk benn, és ha így vetítem ki, akkor pedig egy 30%-os lefedettségnek felel meg. Az igazi célunk az, hogy bekerüljünk minden áruházba. Sajnos vannak olyan példák, ami miatt egy kis félelem van a leendő tagjaink körében. Saját esetem, vezető tisztségviselőink, nagyon kevesen vagyunk már azok közül, akik az alapító tagok voltak, óbisok.
Hány évig dolgozott ön ennél a Barkács áruháznál?
Hát idén lesz november 25-én 9 éve, hogy óbis vagyok. Én még a mai napig óbisnak tartom magam, és úgy gondolom, hogy ott is fogok dolgozni, tehát azt tudom mondani, hogy novemberben fogom megkezdeni a 10. évemet.
És addig, míg nem kezdte el ezt a szakszervezetet szervezni, addig megfelelt az ön munkája nekik?
Nagyon sok kifogást nem lehetett, hiszen a legeredményesebb áruházat vezettem. Nem csak a kemény számok a pénzügyi mutatók terén, hanem a humán számok területén is a legjobb munkahely felmérésbe az én általam vezetett áruház az elmúlt 3-4 évben olyan elkötelezettségi értéket ért, ami inkább az állam kategória 90 és 94 és 98%-os elkötelezettség. Erről egy kis bankfiók vezetője álmodhat, legfeljebb nem pedig egy kereskedelmi egységnek a vezetője.
Az ombudsman sok mindent nem tehet, ugye ajánlásokat tehet, és abban az ajánlásban például felszólította az áruházat, hogy töröljék a jogtalanul megfigyelt vezetőről gyűjtött adatokat. Ez az ön tudomása szerint megtörtént-e, vagy azért, mert önök most perben állnak, addig nyilván nem fogják törölni?
Nincs róla tudomásom, hogy az ombudsman 30 napot adott erre, én viszont még újra dr. Jóri Andráshoz fordultam, neki is elküldtem azt a jegyzőkönyvet, amivel be tudom bizonyítani, hogy maga az adatszolgáltatás, amit a volt munkáltatom közölt, az nem felel meg a valóságnak, hiszen maga a megfigyelés időtartama nem igaz, amit leírta. Tehát én szeretném egy kicsit tovább kutakodna az ombudsman, hát ha neki hamis adatokat adtak, akkor én úgy gondolom, hogy itt lesz még más, amit az OBI-nak közölni kéne ezzel a megfigyeléssel kapcsolatban, hiszen nem csak Veszprémben történt ez az eset. Egy volt kollégám elmondta, hogy egy nevezetes napon a másodfokú bíróság vagy bírósági tárgyalás napján például Nyíregyházán is felszólították az őröket és az ügyeletes vezetőket, hogy amennyiben megjelenek, akkor figyeljenek rám, és ha kell, akkor távolítsanak el.
Természetesen, és ezt itt ön előtt mondom el, a rádió, illetve a műsor megkereste az OBI-t is, szerettük volna az ő álláspontjukat is az önök, a hallgatók tudomására hozni. Az OBI nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, úgyhogy azért van az most, hogy az egyik oldalt tudták önök meghallgatni. Én a személyes véleményemet csak egyszerűen nem tudom megállni, hogy ne tegyem hozzá. Én meg vagyok döbbenve, hogy a 21. században egy nemzetközi multi cégnél ilyennek a lehetősége egyáltalán felmerülhet, és mondom ezt azért, mert az adatvédelmi biztos tényként elfogadta, tehát az adatvédelmi biztos szerint is ez megtörtént. Király Kálmánnal beszélgettem, aki a kereskedők érdekvédelmi szakszervezetének elnöke, és az egész ügy elszenvedője, vagyis akiről bizonyítottan a Barkácsáruház megfigyelte és adatokat gyűjtött. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondta a szolidaritás.hu hallgatóinak.
Én köszönöm, kezdjük csókolom, viszontlátásra.
Köszönjük szépen, viszont hallásra, és itt mondom el még egyszer, hogy amennyiben meghallgatva ezt a műsorrészt az OBI úgy dönt, hogy mégis nyilatkozni szeretnének, természetesen mi nagyon szívesen látjuk őket is. És ezzel a mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Bence József és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották, legyen kellemes a napjuk, viszont hallásra.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgetőtársa
Dési János.
Jó napot kívánok, valóban Dési János vagyok. Örülök, hogy ha ma is velünk tartanak, mert megbeszélnünk lesz mit. Változik a választási rendszer, úgy tűnik, hogy a Fidesz valóban egy olyan metódust akar, amelyikkel úgy gondolja, hogy biztosan nyerhet ismét. Aztán a budapesti Józsefvárosban 80 millió forintot szántak részben arra, hogy megszabaduljanak a hajléktalanoktól a kerületben.